Arcvonások. Az M1 Kossuth Rádió portréműsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Perjés Klára. Székelyföldre, Józsa Jánosék korondi otthonába hívom önöket, ahol virágos mintás, madaras, szarvasos tányérok, tálak, bokályok sorjáznak. Múzeumnak is beillő gyűjtemény a fazekas mester alkotásaiból, hiszen a kerámián kívül festett porcelánt és formázott kis plasztikát is. Az egész család elkezdett már itt reggel dolgozni. Egy kicsi furcsaság van bennem, mert azt mondták nekem, hogy itt a férfiak korongoznak, és a nők díszítenek, és most úgy látom, hogy Józsa János is beállt díszíteni.
Már rég, hogy besegítek, inkább a fiam korongoz, és én díszítek három asszonnyal együtt.
A korongozáshoz nagyobb erő kell?
Bikoerőnek nevezném, minél nagyobb egy váza, annál nagyobb erő kell hozzá. Ritka az a fazakas, akinek nincsen gyomor sérve a sok szorítástól, vagy a csigolya, hát gerinc csigolya nincs elkopva. Az enyém el van kopva sajnos már 20 éve.
Élvezetből azért néha még odaül?
Egy új modell kell csinálni, akkor mindjárt beülök, vagy pedig, hogyha valaki megkér, akkor mindjárt beülök és csinálok.
A díszítést is mindenki magától tanulta itt a családban, a felesége is. Ez nagyon nagy türelem kell. Nem hittem volna, hogy a férfiaknak van olyan türelmem, általában nincs, hogy ilyen finom kis munkát csináljanak maga. Egy türelmes ember, János?
Ideges ember vagyok, de amikor rajzolok valamit, vagy mintázok valamit agyagból, akkor nagy türelemmel és nagy szeretettel csinálom. Ezt szeretni kell, ezt a mesterséget, különben nem sikerül a munka. Hiába ad belé mindent, nem sikerül. Megnyugtat, amikor egy szép dolgot a kezemből kiadok, és látom, hogy ez megállja helyét a világban.
Csak közbevetőleg most jutott eszembe, hogy más dologban is elég türelmes, hiszen tegnap kijött elém Marosvásárhelyre, a repülőtérre, és visszafelé, hát egy kis gyorshajtásért, ugye elkapták a rendőrök, és megbüntették, és én még nem láttam vezetőt és férfi embert, aki ilyen beletörődően és türelmesen fogadta volna a büntetést, mint maga.
Ilyen esetben, hogy a székelyember káromkodni szokott a jó nagyot, hát én nem vagyok az az ember, aki ilyesmit csinálok. Amúgy is, hogy istenfélő ember vagyok. Tehát én belenyugodtam abba, hogy az itteni rendőrség, és általában lehet, hogy a magyar rendőrök is olyanok, hogy félrebújnak, és egy idegen kocsiból próbálják, kérem szépen, az embereket lefilmezni, így beleszaladunk sajnos.
Térjünk vissza azért, a díszítéshez azt mondta, hogy valódi eredeti minták.
Anélkül, hogy az ember meg nem ismeri az őseink hagyományát és az őseinknek a mintakincsét vagy formavilágát, anélkül nem tudjuk, hogy mit rajzolunk, ugye?
Közben azért jár a keze, és éppen egy virág mintát csinál, de valami fantasztikus gyorsasággal és biztonsággal, hogy már véletlenül se tudja eltéveszteni. Ott pedig egy szarvasos, gyönyörű szép szarvasost látok. Melyek azok a jellemző minták, amiket így összeszedett?
Az egész a magyarsághoz tartozik, tehát akár a tordai, akár a székelyudvarhelyi, vagy a marosvásárhelyi fazekas céheknek a munkája hasonlóak, mert az akkori régi időben is ugye egyik a másikhoz eljártak az inasok tanulni, vagy a mesterek elmentek, például a Korondról is mezőtúra, Badár Baláshoz is elment a 41-es, 43-os évbe négy fazekas. Ottan, amit eltanultak, azt visszahozták ide Korondra.
És amikor a feleségét elkezdte tanítgatni, erre vele is türelmes volt? Vagy azért az bosszantja, hogyha valaki úgy az első szóra nem tudja, hogy mit kell csinálni?
Hát kérem szépen, az meggondolandó, mikor meg kell nősüljön a férfi ember, hogy ki milyen lányt veszen el. Hát én is úgy voltam, hogy elgondolkoztam rajta, na most egy olyan nőt vegyek el, aki már tudja csinálni. Akkor elgondoltam, hogy az annyira okos, úgy meg okosodott, hogy már tőlem az nem tanul.
Hagyja. Olyan büszke lesz, olyan hogy nem hallgat magára.
Az már nem hallgat rám. Hát jobb lesz, hogy olyat veszek, ami nem tudja, és akkor én úgy tanítom meg, ahogy én szeretném, és hogy én akarom. Így sikerült a feleségem, nagyon hajlamos volt.
De természetesnek veszik itt Korondon, hogyha valaki bekerül egy családba.
Ha rosszul sikerült a rajza, akkor is én dicsértem, jaj, de szép, hát ezt kell még csinálni, és na még egy vonallal többet teszünk, és mindjárt jó lesz. És így szépen megtanulta, 45 éve, most már vagy 50 éve, hogy olyan szépen, hogy a hírnevet félig meddig, és majdnem egészen ő szerezte meg a korondi Józsa Jánosnak, el is mondható ez is. Az asszony nélkül, kérem szépen, mondja az öreg székely, hogy hiába hordott hatökörrel be a nagy székely kapun, azt mondja a gabonát, már a kicsi kapun, azt mondja az asszony, ki hordja kötény alatt az árát.
Ez
ez egy ilyen vicc, de ez igaz. Köszönöm, azt mondja az asszonynak, ha van valami, ha nincs, azt is.
Emlékszik arra az időre? Hány éves volt, amikor bekerült ide a családba Józsa János mellé?
17. Abszolút fogalmam nem volt. Úgyhogy most, mikor látom az első tanúkozó munkáimat, két kézzel fogom a fejemet, hogy milyen festést csináltam.
40 éve természetesnek vette rögtön, hogy odáll a férje mellé, és együtt csinálják majd.
Ez nem olyan mesterség, hogy egy személy tudja csinálni, megkorongozza, megfülezze, megcsíkozza, megfestje, bemazolja, kiégesse. Ez lehetetlenség. Itt össze kell legyen hangolódva a család. Itt nincs olyan, hogy ki a főnök, mert itt mindenki főnökkel legyen maga. Úgy van, hogy a fiam, amikor, mert most már ő korongozik, beül a korongba, akkor együtt megbeszéljük, hogy na most ez a tárgy mi legyen, milyen legyen, jó formája van, nincs jó formája, mi vagyunk hátul hárman a kritikusok. A menyem, a férjem, meg én.
Szegény fia. Tényleg szokták is kritizálni.
Ajaj, nagyon sok szó. Most itt nem jó, ott nem jó, hasa nem jó, ajaka nem jó. De hál' Istennek nincs probléma, mert nagyon jó keze van a fiamnak. Úgy hajlik az agyag neki, hogy nem kell sokat gondolkozni, hogy mi legyen, hogy legyen.
De jót mondott most, mert egy mondatban mondta a kezét és az agyát.
Igen.
És valószínűleg ehhez a munkához már a korongozásnál is egyformán kell a fizikai erő és a kéz és az agya is, a gondolat. Na most éppen egy madarast rajzol ki.
Hát ez egy vízfakonál tartó, minek az ajak a szép tulipánoson itt ki van vágva, és az oldalát megvis.
És én eddig azért nem teljesen pontosan mondtam, ugye, mert állandóan rajzolásról, előrajzolásról beszélünk, de ezt vésik egy különleges eszközzel.
Hát ez egy egyszerű hajlított drót, meg van fenve, ez egy olyan kis vékony gyűrű, ami egy nyélbe bele van téve, hogy tudjuk fogni.
Semmi saját majd. Maguk csinálják a szerszámokat, vagy lehet ezeket
nincs
venni?
Nincs ilyen, hogy lehet venni, mert amit lehetne esetleg venni, semmi se jó. Itthon a férfiak csinálják meg nekünk, és akkor majd rá kiabálunk, hogy nem így, mert úgy, vastag, vékony, úgy, ahogy nekünk jó.
A férjére is rá mert kiabálni, vagy csak a fiára?
Na, mind a kettőre.
Azt mondta pedig, hogy itt mindenki főnök, de úgy látom, hogy akkor azért vannak kiemelt főnökök. Tudja, mi jutott eszembe erről a madarasról? Mit mondott nekem tegnap a kocsiból, hogy jöttünk a repülőtérről? Most itt van mellettem Hajni, a menye, aki gyönyörűen rajzol, és kérdeztem, hogy hogy tudta betanítani, és a madárról mondott valamit, hogy az nagyon nehéz.
Hát nekem nem nehéz, mondjuk én rengeteg madár, galomb, énekelő madár. Én nagyon szeretem csinálni.
És miért nem tetszett Hajni madara? Amin ő azért nem sértődött meg a kritikán.
Ja, a Hajninak még azért nem mennek a madarak, mert esnek segre.
Tehát nem állnak ilyen szépen, hanem úgy tűnik, minthogyha hátra esnének.
Igen.
Honnan került ide Hajni?
Én Patakfalván születtem, onnan kerültem ide.
És azelőtt soha nem is gondolt arra, hogy egyszer egy fazekas műhelyben fog itt rajzolgatni?
Hát nem is gondoltam, és soha nem is tudtam, hogy mi az, hogy egyáltalán az agyagnak a fogalma.
Gondolom, akkor az anyósa nem igen örült, hogy a fia pont magát választotta ki.
Hát biztos, hogy nem vagyok korondi, és hogy fogom megtanulni, nagyon idegesítette őt, az biztos. De hát, hál' Istennek sikerült megtanulnom. Én se hittem volna sose. A törött edényeken kezdtem tanulni legelőször, és aztán jöttek szép lassan az egyszerű tulipántok, majd úgy szépen építettem fel-fel egyre jobban.
És most már nagyon szépen megy.
Hálát adok a jó Istennek, hogy ilyen szépen megtanultam virágozni, és apósomnak, meg anyósomnak, hogy ilyen türelme volt, hogy megtanítsanak engem.
Ezt komolyan mondja, hogy soha egy pillanatig nem fordult meg a fejébe, hogy Úristen, hova kerültem?
De igen, ez valójában megfordult, és még olyan is volt, hogy sírtam, mert csináltam, apja rontotta. És már sírásra is fakadtam, de újra kezdtük egyet, aludtunk rá, és újból indult a nap.
Én vagyok a madarazó, Hajni a bokrétázó, Tata pedig megvan a saját stílusa, amit senki le nem tud másolni.
Megint visszaértem ide, Józsa Jánoshoz. Az előbb beleszólt, és nagyon helyeselt, amikor arról beszéltünk, hogy egyformán kell, hogy járjon a keze az embernek és az agya.
Gondolkozás nélkül nem születik költemény, mint az írók mondják, ugye a gondolkozás, a gondolat teremt, ez a teremtő erő.
De azért annyira benne van már az agyukban és a kezükben, hogy egyikük sem hagyta abba, egy pillanatra se hiába beszélgetünk. Közben csinálják.
Igen, hát már bennünk van a génjeimben ezek a minták, tehát magától folynak ki, jönnek elő.
És természetesnek tartották, hogy nehogy más pályára menjenek a gyerekek. Mondták, hogy most már a fiú korongozik, hát a lányuk meg híres szobrász. Kis plasztikákat csinál Budapesten.
Én nagyon szerettem volna, mert 3 gyermekem volt, én azt mondtam nekik, gyerekek, tanuljatok, legyetek doktorok, legyetek orvosok.
Szerette volna, ha más csinálna?
Persze, nagyon szerettem volna. És kérem szépen, az egyik fiam ugye fafaragó lett, a másik itthon maradott, mert nagyon jó tanuló volt a fiam János. Mondtam, tanulj, légy orvos, tanulj ember. De nem, így lett fazakas a fiamból. Így lett jó fazakas tulajdonképpen.
De a lánya Judit, ő akar tanulni.
Ő akar tanulni, ő Székelyudvarhelyen ugye elvégezte az egészségügyi szakliceumot, elkerült az udvarhelyi kórházhoz egy orvos mellé, és ott dolgozott a sebészeten, hány év? 2 évig. És akkor onnan került aztán el Budapestre, és ott aztán elvégezte az egyetemet, ugye, és így lett szobrász belőle.
És most mutogat, mert télen többször itthon van Judit.
Bárhova szakad el egy magyar ember, a szíve hazahúzza. A szülőföldnek a hangja, a rezgése hiányzik, és ezt a rezgést időközönként azért jó feltölteni.
Azt vettem észre, hogy itthon kislányosabb, mint Budapesten. Budapesten egy magáról gondoskodó, erős nő, és itthon valahogy, pláne, hogy a szüleivel beszél, olyan kis kedvesebb, fiatalosabb.
Valóban így van. A legnagyobb szeretet és tisztelet a szüleimnek jár ki, hiszen mindent nekik köszönhetek, édesanyámnak és édesapámnak. Lehet, hogy a Jóisten adott tehetséget, de ez a tehetség szorgalom nélkül nem ér semmit. És ezt a szorgalmat itt a családi házba tanultam meg. Azt láttam, hogy a szüleim hajnalba kelnek, estig, 6-ig, 7-ig, 8-ig dolgoznak, szinte megállás nélkül.
Beszokott állni, amikor így hazajön?
Segítek, amit tudok éppen. Ma reggel beírogattam ezeket a szép fakonál tartó fazekaknak az alját, olvasható minden egyes darabon, hogy Józsa János koront.
Ennyien dolgoztak rajta, de mindig Józsa János név szerepel rajta az édesapjáit.
Igen, hiszen ő a mester.
Jutka, unoka, húga Józsa Juditnak, és gyönyörűen töltögeti itt ki a mintákat, most már festeget. Hány éves?
19.
De itt nem lehet egy fiatal lány hebrencs, vagy valami, mert akkor rögtön elrontja, és olyan gyönyörű pontossággal festeget, hogy nem lett volna jobb egy inkább valami szabadabb foglalkozást választani.
De inkább egy nyugodtabb típusú ember vagyok, szeretem az olyan dolgokat, ami inkább lefoglal és leköt.
De itt, amíg megtanulja, addig azért nincsenek olyan kis helyzetek, hogy jaj, mit szól hozzá majd a nagytata, hiszen az előbb mondta, hogy ő fogta be.
De igen, bármiben tévedek, ő mindig észreveszi. Egy picikét zavar, de ő nem rosszat akar nekem, hanem ő csak evel próbál tanítani engem.
És az igazi fényét akkor kapja meg ugye égetés után már. Akkor lesz igazán ragyogó a szín.
Igen, a zománcol kapja meg a fényét, ami 960 fokon olvad. Hát ez már az utolsó fázis.
Itt már persze nem az a régi hagyományos kemence van, ugye?
Igen.
Amiben tüzelni kellett, hanem hát egy modern, egy elektromos kapcsolórendszerrel működik.
De jó, nem engedné ezt a kormos kemencét, így hát muszáj volt átérni az elektromos égetésre.
Régen még ki voltak téve az ólom veszélyének is, most már nem, sehol sem használnak olmos festéket?
Hát most már fritert ólommentesített mázakkal dolgozunk. Sajnos én 13 évesen már ólomérgezett voltam, mert ólommázzal dolgoztunk ugye gyerekkoromban. Mind a két kezem így leesett, és akkor Marosvásárhelyre kerültem a szakmai betegséges kórházba, és ott aztán kezdtek injekciózni, és akkor a kezem visszaállt. Tehát nagyon mérgező a nyers olom. Annyira mérgező, hogy én amikor elkezdtem a mázakot fritelni, ólommentesíteni, akkor Marosvásárhelyen megvizsgáltattam. És akkor kiderült, hogy ebből az ólommázból 1 év alatt, amit felvesz az ember, az halálos, az ólommentesített mázból pedig 60 év alatt veszem fel annyit, mint abból 1 év alatt.
Hogy a földfestékeket használnak a színeknél, különösen ismert a korondi sárga, barna, zöld színes festés. Amikor népi életképeket mintázok, paraszt embereket, székelyeket, vagy éppen hortobágyi pipázó juhászokat, csikósokat, akkor földfestékekkel festem meg a szűröket, vagy éppen a gyönyörű székely harisnyát, vagy a székely ruhákat, a köténykéket. Viszont amikor történelmi témát mintázok, akkor egy archaikus patinát alkalmazok, ami egy meleg, barnás-vöröses tónust ad a különböző szobrocskáknak a felületén. Ezt a technikát édesapámtól tanultam, és családi titok ennek a megoldása. Hosszú-hosszú idők óta most már én is csiszolgatom, és egyre-egyre inkább jobb lesz.
Jó tanár volt? Erélyes, vagy megengedő az édesapja?
Sose volt erélyes. Tehát ő megmutatta és ránk bízta, hogy nekünk mi áll a szívünkhöz közel. Így alakíthattam ki a saját stílusomat is, hiszen édesapám meg a testvérem is, János, Jankó, ahogy mi becézzük a családba, ők egy tömbből faragnak ki szobrokat, hiszen ugye régebben ők is készítettek különböző kispasztikákat. Én hajtogatásos eljárással dolgozok, ezt játékszerűen tanáltam ki még gyerekkoromban.
Hogy viselték, hogyan látta lelkileg édesapja és édesanyja, hogy ehhez viszont itt hagyta Korondot és elment Budapestre?
Nehezen, hiszen egy szem leány, ugye két nagy fiú mellett. Különösen édesapám volt az, aki megértette, hogy én miért szeretném kipróbálni magam Budapesten, az anyaország szívében. Édesanyám nagyon féltett, ő nem nagyon akart elengedni, de végül ő csomagolta össze azt, ami egy icike-picike háztartáshoz szükséges, és együtt vittek el, hogy én ott kipróbáljam magam, és a hamuba sült pogácsa nem csak egy szem hamuba sült pogácsa volt, hanem a biztos családi háttér, amit ők biztosítani tudtak.
Csak nem mutatta a lányának Józsa János, és ezt úgy megfontolta ésszel, hogy jó lesz a lányomnak, hogyha elmegy, de azért fájt a szíve?
Természetesen nagyon-nagyon fájt nekem, hogy elment. Sokáig nem tudtam vele nyugodni. Mindig mondtam neki, hogy ne menjen ki este, ne járjon olyan helyen, ahol huligánok meg járnak. Nagyon féltettem.
De hogyha megy a kiállítására, vagy megy Budapestre, akkor meg büszke, azt hiszem.
Amikor látom, hogy milyen gyönyörű szobrokat csinál, ez mindnyájunknak nem csak az erdélyi magyarságnak, hanem az összmagyarságnak, kérem szépen, büszkesége lehet, az megbecsületetlen értéket képez a nemzetnek.
Most mutatott ott fenn a hegyen egy picike, pirinyó kis fehér faluházat. Hogy ott éltek fönn, ugye, a szülők.
Ugye szegény emberek voltak, mind a templom megere, fazekas volt az apám, nagyapám.
Mi is lehetett volna?
Édesapám 45 őszén meghalt. Olyan tüdőbajt kapott a háborúban, hogy az a tüdőbaj aztán őt elvitte 6 hónapra, rá meghalt, és maradtunk testvérük 7-en. Én voltam a legkisebbik előtt való, mind árvák voltunk, mind kicsik. És akkor nagybátyám engemet elvitt öregbe. És ott jöttem fel nála. Ő is fazakas volt, és mezőgazdás is egyben. Ott tanultam nála, de az olyan ember volt, kérem szépen, hogy azt mondtam, amikor a néném, ángyom akart, hogy tanuljon meg a fazakasságot. Elmentem Járos nevű területre, és által vetőbe, amiben búzát vetik, abba hoztam agyagat, és megszálltam, megvágtam, meggyúrtam, mindent elkövettem, előkészítettem, és azt mondja nagynéném, nagybátyámnak, te, mutasd meg annak a gyermeknek, hogy kell felhúzni a korongról az agyagot. Na, beültem a korongba, és jött az öreg, és rátett a kezit az én kezemre az agyagra, és akkor lenyomtuk együtt, együtt felhúztuk. Azt mondja, most úgy nézd meg, hogy többet nem mutatom meg. Tehát így tanultam meg én a fazekasságot. Persze utána aztán később elkezdtem mintázgatni ilyen olyan kis állatokat, meg mindenfélét, de úgy meg mintáztam, mint ahogy élt. Hunyadi László Sándor, ő Marosvásárhelyen szobrászművész, ő akkor jött haza a Kolozsvári Szobrászat Egyetemről, és kijárt Korondra, és eljutott hozzám is. Megnézte a szobrom, és azt mondta, hogy itt az iskolába kell menni Marosvásárhelyre. Erre fel ugye hát lábat kaptam. Elkezdtem a nagybátyámnak mondani, hogy én el kell, ne menjek iskolába, és azt mondja, hogy innen elmehetsz, de úgy, hogy én egy lassan sem segítlek. Tehát akkor nem voltam mit csinálni, úgyis megpróbáltam, aztán elmentem Vásárhelyre, a művészeti iskolába, 2 évet ott tanultam, és nem tudtam a 3. évet kihúzni, már nem volt kitartásom. Tehát én ben voltam délétől iskolába, délután pedig este dolgoztam egy kereskedőnél, és annál kérem szépen kerámiát csináltam, kis plasztikát csináltam, mindent csináltam, és leerbe égettem ki, a leert kibéreltem, samottam meg, csempékevel, avas, abba égettem ki. Akkor festettem meg, és annyit kerestem ott nála, hogy még ma is tartozik az árával. 1400 lány, mert még most is tartozik, abban aztán meghalt, ő se él már. Úgyhogy csak visszajöttem nagybátyámhoz is. folytattam a fazekasságot tovább.
Ez a régi kemence.
De hát ez már csak emlék, használaton kívül van.
Tavaly még égettem benne utoljára.
Olaj kell a felfűtésére, tehát nagyon sok olaj és fa is. Akkor, hogy megépítettük az új kemencét, akkor ezt nyugdíjba tettük most már. 45 évig égettem ebben a kemencébe.
Mi az, hogy sok törmelék ott a tetején?
Tűzfolytó, tehát ez folytja le, ekközött menj ki a füst és a meleg.
Ilyenben is kezd egy gyerekkorában, ott a nagybácsinál?
Nem. A kertbe raktam kint a szabadban. Itt is, amikor ide költöztem. Egy akkorát, mint egy jó nagy kád. Úgyhogy a szél fújta egyik felé, akkor oda tettem egy lemez, hogy a szél tüzet ne dobja el.
Nem lehetett valami boldog gyerekkora azért?
Sajnos nem volt. Nagybátyám durva ember volt, és mivel nem volt gyermekük, hát nem nagyon tudták, hogy kell nevelni.
Verte?
Hát nagyon sokszor bizony, hogy megtörtént, hogy olyan tűzbevájú vaskankóval kopogtatta a fejemet meg, hogy olyan gusák voltak, mint egy tojás. Az nagyon fájt. Máskor meg, ha valami hibát csináltam, akkor megfogott a nyakamnál fogva, és úgy vágott a főtös, hogy azt hitte az ember, hogy ott marad, nem kell fél többet, soha még az unokája is nyögött belé, nem csak én magam.
Ilyen boldogtalan gyerekkor után hogy lett ilyen kedves, megértő, családszerető ember maga?
Hát kérem szépen, a sok nyomorúság, a sok szenvedés az embert érleli, és megtanítja arra, hogy más emberekkel hogy kell bánni.
Józsa Judit azt mondta, hogy majd 70 éves korára csinál egy olyan kiállítást, ahol az édesapja élettörténetének az eseményei vagy emberei lesznek megörökítve.
Nagyon-nagyon szeretném, hiszen olyan élettörténete van, amiből nagyon sokat lehet tanulni. Nem esett most szó az ő bujdosásairól, háromszor volt világbujdosása, mert hogy a nagybácsitól való félelmében pici gyerekkorában egyszer székelyharisnyába elszökött otthonról. Hát ezeket szeretném megosztani a jó érzésű magyar emberekkel. És hát ebben a kiállítási anyagban, amit terveznék, ezek az emberek, akik az ő gyerekkori történetében szerepelnek, életre kelnének. Vannak itt rosszak, gonoszak, mint ez a nagybácsi, és jók is, mint sok-sok szereplő majd ebben a szép-szép élettörténetben.
Ez az új kályha kattog itt közben ennyire?
Igen.
Illetve hát kemence, bocsánat.
Igen, 60 kW-os, tehát a kapcsolók, amik átkapcsolják egyik fázisról a másikra, és ez kattog. Reggel felkeltünk 5 órakor, bezománcoztuk, és megraktuk, hogy égjen. Máma ki fog égni estére körülbelül.
Volt egy elég számomra humoros, évenként ismétlődő kiállítás vagy verseny még a Ceausescu időszakban.
Megéneklünk Románia címen mentek akkor időben a kiállítások.
És erre a Megéneklünk Románia versenyre, vagy kiállításra mindenkinek muszáj volt beadni valamit?
Muszáj volt beadni, hát ugye itt a kultúrbizottságnál tudták a fazekasoknak a nevét tökéletesen, ki mit csinál, sőt mindent tudtak, és akkor mindegyikhez elmentek, és kiválasztották, hogy mit visznek el oda.
És hogyha valaki nem lett volna hajlandó, annak jaj, ugye?
Azt akkor háttérbe szorítják, nem lehetett azt mondani, hogy nem. Ilyen megéneklő domborműveket csináltam, ahol a székelyek énekelnek. Hát, ahol kaptam második díjat, az első díjat természetesen, hogy egy román kapta. Nagyon sok kiállításom volt, a Székelyudvarhelyen, aztán Csíkszeredában, utána Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Kovásznán, sok helyen Gyergyóban.
Tehát Messzeföldön is ismerik a nevét.
Bukarestben volt a Petőfi házban, vagy háromszor kiállításom, a porcelánnal is megjelentem. Akkor Budapesten nagy kiállításom, 83-ban a Hungespo területén, a Tavaszi Fesztivál, 83-ban kérem szépen. Ez egy nagyon hosszú mese, hogy jutott oda ki a kiállítási anyag. Ugye, mert nem lehetett csak 2 évenként kimenni. Nekem be volt adva azelőtt a kérés, és megkaptam a kiutazási engedélyt, de tudtam, hogy nem fognak elengedni. Kiállításra. Tudtam azt, hogy Bukarest nem fogja jóvá hagyni, akkor nem hagyták magyar embernek külföldre kiállításra menni, arról szó se lehetett. Úgy elgondoltam magamba, hogy megkapom a 2 évenként egy kiutazás, akkor én azzal ki tudok menni. De azelőtt már 3 évvel, 4-jel is készültem, küldöztem ki a diplomatáktól legyen titokba. Diplomaták vitték
az anyagot.
Az anyagot. Ki volt hordva? Az anyag ott volt. Én csak mentem ki. Dízel aróval vittem ki még az utolsó darabokat, azt, amit ki kellett volna állítani oda, és mikor a határon átmentem, már telefonáltak a feleségemnek, hogy hol vagyok, mert valami tévedés van, az útlevelet vissza kell vinni. Mondta a feleségem, hogy már átment a határon, közben nem voltam még átmenni. Kiállítás megrendeztük.
Voltak itt a látszökött, ahogy veszik.
Radnóti Miklós volt, ugye?
Igen.
Akkor ott az igazgató, jól voltam barátságban, véle. gyönyörű nagy területet adtak, mindenki volt állítva, korongot szereltek, agyagat hoztak, mindent, hogy én ottan korongozzak a gyerekcsoportoknak, ahogy jönnek, és egyszerűen úgy látom, hogy ott a korlát mellett egy bőrkabát megjelent. És miha tegnap is láttam volna azt a bőrkabátot, nem az embert, hanem a bőrkabát jelent, maradt meg az agyba. Na, a lényeg az, hogy beszéltem, mondtam a korond és környékes, a Székelyföld történetéből egybe kapcsolódtam, több mindenbe magyaráztam a gyerekeknek, és az ott hallgatta hátul a bőrkabát. Napon az a bőrkabát, kérem szépen, oda jön nekem a pasas, azt mondja, hogy én vagyok, azt mondja, bemutatkozik a román nagykövet Budapesten, az magyarul. Van egy pár kérdésem magához. Tessék, parancsoljon is. Nagy alázattal ugye kezdjük beszélgetni is. Azt mondja, maga hogy hozta ezt a sok árut ide keresztül? Ó, kérem szépen, mondom, hát a dízelaróval aztán mondom, még a tengelyem is letörött, mondom, 900 lei adót is fizettem, vagy vámot is fizettem a vámnál. Igen, mondom, hát azt mondja maga, árul is. Mondom, igen, egy pár 15 ezer forintot, mondom, ezt árulok, a évenként mondom a gyerekekkel, ugye három gyerekem van, kijövünk, hát az minden utca sarkon megesznek egy fagylaltot, egy csokoládét, és oda van, mondom, maga a pénz, meg se kottyán, mondtam. Ebben aztán el is ment, de hát hallom másnap, harmadik nap jön Radnóti, hogy azt mondja, le vagyok tiltva, azt mondja, sem rádió, sem televízió, semmi a kiállításodról nem jelenhet meg, mert a román nagykövet a minisztérium azt mondja, feljelentette, azt mondja, itten erről nem jelenhet semmi meg. Na, kérem szépen, evel aztán én szépen lejárt a kiállítás, elindultam hazafelé, de azelőtt, mielőtt én jöttem, már telefonáltak megint, hogy hol vagyok, már lejárt az út levele. Na, akkor hazajöttem, és azt mondják, Csíkba a rendőrségen jelentkezzem. És akkor bementem, és jelentkeztem. Na, tessék, ön azt mondja, mert magával baj van. Bevitt a másik terembe, jött egy másik tiszt. Na, azt mondja, hozta a papír és a ceruzát, írja le, azt mondja maga, mit beszélt, azt mondja Magyarországon. Mi volt felírva, azt mondja, a táblár.
Plakátra.
Hát nem tudtam, ugye én aztán el is felejtettem, és én rájöttem, hogy mi van felírva, de nem írtam le. Az volt felírva a táblára, hogy ma Románia, tehát Erdélyből Józsa János, fazekas mester, ma Románia. Az volt a bajok, hogy ha hónap mi lesz? Magyarország lesz Romániában? Ezért volt a nagy probléma. De én ezt nem írtam le, erről nem tudtam semmit. Én mondom, hogy nem tudom, mi volt felírva. Egész éjjel írattak. WC-re is kísértek ki. Egész éjjel másnap reggel 9 óráig én írtam, azt sem tudom, hányszor írtam le, hogy Budapestennél mit beszéltem, mit csináltam. Három oldalt írtam teli mindig. De aztán 9 órakor jött a főnök, egy másik, és azt mondja a főnök, na menjen haza, azt mondja, de tudja meg, azt mondja, letértjük 10 évig sem külföldön, sem itten, azt mondja Romániában, sem egyéni, sem közös kiállítás nem csinálhat. Megértette? Én megmondom, köszönöm szépen. Majd voltam járva, hogy már nagyobb baj lesz. Aztán aval elengedtek. De érmentem, hogy lejárt békésen, ennyivel lejárt.
Elég kemény ember.
Hát általában a székely ember az humoros.
A tragédiát is egy kicsit humorral megfűszerezi maga is.
És így aztán megúszta.
De letiltották bizonyos, hogy neki nagy lelki fájdalma.
Úgyhogy ez nagyon fájt az ének. De itthon elkezdtem szépen csinálni, úgy, hogy azelőtt is szépen dolgozni, és belőltem magamat a művészeti munkákba, vagyis a kerámiába. Jöttek, vásároltak, és hát mindig elbeszélgettünk. Ugye Csócseszküdőben, amikor megjelent egy nagykövet kocsi itt a kapuba, akkor már itt a rendőr, vagy civilbe, vagy valahogy itt már ellesételt, tehát engemet őriztek valósággal.
Hát most már ez azért már nincsen.
Úgy ilyen nincsen. Hála Teremtőnek, hogy ez.
Hála Istennek. Azt hinné az ember, hogy egy ilyen művész családnak az idő nem annyira fontos, és mégis itt van fönn a falon egy óra, ami a saját tányérjük, saját maguk csinálták, gondolom, és abban van egy óra szerkezet. Nem is vettem észre jó darabig, hogy itt ketyegett mellettünk, aztán Judit leállította, hogy ne zavarjon bennünket. Azért egy belső óra is hajtja, azt hiszem. Hiszen nem kell eljárni dolgozni. Senki sem mondja, hogy itt reggel föl kell kelni, és ide kell ülni, és mégis megteszi.
Ez a kerámia mesterség, és általában a népművészeti mesterség az olyan, hogy az ember benne kell lakjon ahhoz, hogy darabok szaporodjanak, és szép is legyen, és legyen belőle több darab, hogy el is lehessen adni, és meg is lehessen élni belőle. Ezért muszáj, ugye korán kelljen az ember, és több sokat dolgozni, hogy eljusson a világ minden tájára a korondi kerámia. Tehát ez a mi hajtó erőnk, a hajtó óránk.
korondpatakából emlékül aragonit és tufa darabkákat szedett nekem Józsa János fazekasmester. És könnyes lett a szeme, ahogy a marosvásárhelyi reptéren búcsúzott leányától Judittól, aki otthonról, Székelyföldről velem együtt hazaindult Magyarországra. Munkatársam Rubin Gabi és Homoki Éva nevében is köszönöm figyelmüket, Perjés Klárát hallották.